Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Öröm látni azt, hogy mennyi ismerős arc van, és öröm látni azt, hogy vannak új testvérek is most a csendes hetünkön. Előjáróban csak annyit szeretnék mondani, lesz majd bemutatkozás, csak egy nulladik bejelentésként, hogy lehet, hogy valakiben egy kicsit olyan feszültség támad, hogy hát 3 órára volt meghirdetve a kezdés, és nem 3:00-kor kezdtük el. Ugye látom itt az összeráncolt homlokokat? Na hát, testvérek, akkor megmondom, hogy miért. Mert vagy kezdtük volna 3:00-kor, de akkor nem megy el a szolgáló csoport ima közösségre. De mi úgy döntöttünk, hogy nem kezdhetünk el egy ilyen hetet úgy, hogy nem megyünk el az Úr elé előbb. És úgy alakult, hogy nem sikerült megérkezni mindenkinek egy órával előbb, hogy ezt meg tudjuk tartani. És azt gondolom, hogy a legfontosabb az, különösen is egy ilyen hétnél, hogy Isten elé menjünk, tőle kérjük el az áldást, és úgy induljunk. És egyébként a másik pedig, amit közben megállapítottam, hogy milyen jó, hogy nem 3:00-kor kezdtünk, mert a testvérek szépen maguktól megérkeztek. Máskor mindig az szokott lenni, hogyha úgy kezdünk pontosan, hogy még szivárognak innen-onnan, most viszont érezték a testvérek, figyelték az időt. No, nem mondom, hogy viccet félretéve, mert komoly volt, amit mondtam, de ez volt az oka annak, hogy nem tudtuk tartani az időt. Mindenképpen igyekezni fogunk a többi programnál, hogy akkor kezdjük, amikorra meghirdettük. Mi magunk számára is fogunk ezért erre igyekezni. A testvérektől is ezt kérjük, hogy aki teheti, az érkezzen meg mindig majd pontosan. És mindenki hordozza imádságban ezt a hetet és ezeket az alkalmakat, mert létkérdés az, hogy nem mi akarjunk szólni, nem mi akarjunk cselekedni, hanem Istennek adjuk meg a nyitott utat, a nyitott szívet, a halló füleket, hogy át tudjuk venni és át tudjuk adni, amit ő készített számunkra. És akkor így kezdjük el a kezdő énekünkkel, találkozni jöttem veled, Istenem.
Thank you.
Törekedni fogunk a csendes héten arra, hogy énekeskönyvi énekeket is énekeljünk, és ifjúsági énekeket is. Most énekeskönyvi ének következik, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik istentiszteletre járnak, jól ismernek, és talán fejből is tudnak, de azért kivetítjük. Ez a Dicsérjük Istent kezdetű ének. Most szeretném kérni a szolgáló csoportnak a tagjait, hogy gyertek ide előre, mindannyian, hogy mutatkozzunk be a testvéreknek, hogy lássák, hogy kik azok a csapattagok, akik imádságban sokat hordozták ezt az alkalmat, sokat tusakodtak, és szeretnének szolgálni itt a testvérek felé. Mindenkit kérek szépen a szolgáló csoportból, akikkel együtt imádkoztunk, hogy gyertek ide mellém, és akkor Gábor, téged kérlek először, aztán meg így egymás után sorba, hogy egy rövid bemutatkozást mindenkitől a testvérek halljanak. A név, hogy mik a legfontosabb dolgok, amiket tudni kell rólunk, illetve az, hogy mi van most a szívünkön így, akár ezzel a héttel, vagy Isten dolgaival kapcsolatban. Jó, tehát ezt fogadjuk szeretettel.
A ragítős az éjjéken éli, nem baj?
Nem, most téged kérlek.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Nagyon vártam már ezt az alkalmat, mert éppen tegnap lettem munkanélküli. Itt vannak az én kedves erdőkertesi foglalkoztatóim. 2,5 éven keresztül nyugdíjasként helyettesítettem az erdőkertesi gyülekezetben, és hát nem azt mondom, hogy lapátra tettek, hanem hála Istennek visszajött a gyesről a lelkésznő, és Nagy öröm, hogy két gyermeket fölnevelve, legalábbis valameddig, most már a gyülekezetet is át tudja venni. Tehát ide jövök pihenni, feltöltődni és egyéb ilyesmit. Remélem, hogy ez így fog történni mindenkivel. A többi adataimat nem jutott, nem vagyok a Facebookon, úgyhogy ott nem lehet találni. Személyes megkeresés alapján bárkivel közlöm. Isten áldjon meg bennünket.
Irénke néni.
Győri Józsefné vagyok, az Irénke néni, de Józsefné. És hálát adok az Istennek, mert több mint három évtizede már megy ez a családi konferenciai, még a férjemék kezdeményezték, hogy a pest-budai gyülekezeteknek legyen egy ilyen családos konferenciája. Együtt az akkori budai és a pesti esperessel és a egyházmegyei felügyelők beszéltek így össze, és az évről évre olyan sok áldást hozott, és hogy megengedte az Isten, hogy még ma is legyen ennek folytatása. És kívánom mindenkinek, hogy személyesen találkozzatok az Úr Jézusnak a kegyelmével, úgy töltekezzetek újjászületve, újjá erősödve, hogy másoknak is el tudjátok adni, át tudjátok adni, egészen őszintén tanúskodva az üdvösségnek az útját és lehetőségét. Isten áldjon mindnyájatokat!
Oroszné Tornyai Lilla vagyok, Kecskemétről. 2011-ben jártam itt először, és 14-ben, akkor kaptam egy akkora nagy szeretet áramlást az Úr Jézustól, hogy sok mindent megváltozott az életemben, és azóta itt vagyok minden nyáron. Hálát adok, mert az ő munkája nélkül máshol lennék valószínű, és az nem lenne jó. Itt az ő útja pedig csak jó irányba vezet, és hát szeretném, hogy mindenki részesülhessen ebben, és ahogy nekem is tovább kell még fejlődnöm, haladnom az ő útján, ezt kívánom mindannyiunknak.
Zsuzsa Tamás, gyertek együtt!
Lassó Tamásné vagyok, Zsuzsa Várpalotáról, és mi körülbelül 30 éve járunk ide.
31,
bocsánat, igen. Ezért jó, hogy itt van mellettem.
Mondtam, hogy álljon oda
mellett. Tehát 31 éve járunk ide, 4 gyermekünk van, akkor velük jöttünk, most már az unokákkal jövünk. Istennek adunk hálát, hogy megtartott bennünket. Édesanyám is szokott velünk jönni. Ő már nincs közöttünk, ő föntről lát bennünket, és én hiszem, és meg vagyok győződve róla, hogy ő nagyon jó helyen van. Évek óta nem tudott már jönni, de Istennek hála, hogy úgy ment ő el, hogy Krisztusban megerősödve, imádsággal és igékkel együtt. Úgyhogy én csak hálát adok, ugyanúgy, mint a többiek az előttem szólok, hogy szolgálhatunk itt, most a gyermekek között is, meg bármi más módon, amire szükség van, a férjemmel együtt, aki katolikus, de majd ezt ő elmondja.
És
valóban az, hogy az Úr Jézus az, aki megtartott bennünket eddig házasságban, családban, a gyermekeinkkel és az unokáinkkal együtt. Úgyhogy róla szeretnénk bizonyságot tenni, csak róla szóljon ez a hét, és én is kívánom mindnyájunknak azt, mindenkinek, gyerekeknek, fiatalnak, újnak, régieknek, hogy ő ráfigyelve, nyitott szívvel, nyitott füllel, imádságos szívvel készülve az egyes alkalmakra, halljuk meg azt, hogy mit készített számunkra személyesen, egyen-egyenként az Isten ezen a héten.
Köszönöm. Ezek után már nagyon nehéz mit mondanom, újdonságot. Valóban én katolikus vagyok, de ez nem legyen egy semmi különöset, hanem, hogy 31 éve járunk ide,
a
Epe közösségbe, ebbe a közösségbe, és nekem a fix program az életemben ez a hét. Vagy előtte, vagy utána megyünk máshova. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy a gyerekeinkkel, unokáinkkal együtt lehetünk itt. Volt olyan időszak, amikor 4 generációval voltunk itt, és tehát azt kívánom mindenkinek, hogy élják azt az érzést, amit itt ezen a héten kínálunk, kínálnak, méltatlanul vagy méltóan. Tehát nyitott szívvel hallgassuk az igét, és a csoportos megbeszéléseken is mindenki nyitott szívvel mondja el azt, amit ő gondol, és nyitott füllel. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Erős vár a mi Istenem, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagyon jó újra itt lenni. A tavalyi év kimaradt, azért maradt ki, mert hogy a tavalyi évben fejeztem be a tanulmányomat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és hála Istennek lelkészei szenteltek. Bárócimé Elekes Aranka vagyok, ha ezt még nem mondtam volna, általában elfelejtem a nevemet mondani, Aranka. És örömmel vagyunk újra itt, később csatlakozik a férjem és két gyermekünk is. Tegnap, amikor Dunaújvárosban tiszteletet tartottam, én most ott helyettesítek, a Déli Egyházkerület helyettes lelkészeként, akkor a hét igéjével köszöntöttem a testvéreket, és magam is meglepődtem, amikor felolvastam, már előtte is, hogy az a hét igéje, hogy azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És akkor elgondolkodtam azon, hogy hát itt a nyár, mi gondunk lehet, pihenés, mindenki üdülhet, hát van vajon megfáradás? És aztán hát gyorsan rájöttem, hogy bizony van, bennem biztosan, mert azt gondolva, hogy jön a pihenés és a szünidő, mégis összetornyosul sok minden, és talán nem vagyok így ezzel egyedül. És a mai nap is egy kicsit ilyen volt, és hálát adok azért, hogy tudtunk megállni, imádkozni, együtt lenni az Úr jelenlétében, mert a legfontosabb, hogy ott legyünk az Úr jelenlétében. Az Úr jelen van, itt van velünk, és hív az ő jelenlétébe, tárt karokkal vár az ő átölelő szeretetébe, és én azt kívánom, hogy ezt tudjuk megélni békességben, csendességben, és erre lesz, és van is lehetőség mindig ezen a héten, és a békesség áradjon bennünk, hiszen ez a legfontosabb, hogy így tudjunk majd tovább menni. Köszönöm szépen.
Erős vár a mi Istenünk. Horváthegyi Ádám vagyok, Salgótarjáni lelkész, és már 10. éve járok erre a csendes hétre. Eleinte még teológus hallgatóként vettem részt, ugye olyan Bence utód, és aztán pedig szépen lelkészként is részt veszek ebben a szolgálatban. Legelőször még egyedül érkeztem, aztán feleségemmel, Dórival, és aztán egyre több gyermekkel jövünk. Most itt van Simon, aki 3,5 éves, Abigail, aki 2 éves lesz majd augusztusban, és a 3. babánkat várjuk augusztus végére. Tehát tulajdonképpen 5-en vagyunk a családban, és kiegészítve kedves anyósommal, aki ott a háttérben van, és valószínűleg sokat is lesz a háttérben a gyermekekkel. Úgyhogy bővült a család, és a kedves gyülekezeti tagok is Salgótarjánból néhányan eljöttek, ami nagy-nagy öröm. Kívánom mindenkinek, hogy legyünk együtt Istennek a jelenlétében, használjuk ki azt, hogy a ige reménység szerint gazdagon meg fog szólalni, töltekezzünk ebből, beszélgessünk sokat egymással, és figyeljünk oda a másikra. És engedjük, hogy a lélek hasson ránk, és kimunkálja mindenkiben azt, amit ő szeretne ezen a héten elvégezni bennünk, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy a mindennapi körforgásból, a világból egy kicsit kiszakadva, ilyen formában, csendességben, jó körülmények között, testvérekkel együtt egy környezetben és ilyen szép helyen együtt tudjunk lenni. Úgyhogy testben már megérkeztünk, még meg kell érkezni lélekben is. Kívánom mindenkinek, hogy érezzük jól magunkat.
Erős vár a mi Istenünk, én is köszöntöm a testvéreket. Harmati Bence vagyok, 4. éves teológus hallgató, bár most már mondhatom, hogy mindjárt 5. éves, mert lezártam tanulmányaimat ennek az évben, tanévnek. Én 3. éve járok Pilis Csabának erre a csendes hetére, és azt tudom mondani a testvéreknek is, hogy mindig vizsgaidőszak után elfáradva, jó sok gonddal és gondolkozással érkeztem meg mindig ide, és azt tudtam mondani, hogy nem csak testileg tudunk pihenni, hanem a szemeinket és a fülünket, a figyelmünket fölfelé irányítani, az Istenre fókuszálni, és szembesülni azzal, hogy mit akar nekem mondani az Isten. Hogy mi az az üzenet, mi az a gondolat, mi az, amiben meg kell változnom, mi az, ami áldást akar nekem adni az Isten, hogy mások javára is élhessek vele, az én életemben mit akar az Isten rendezni, és ezeket meglátni, megélni, egy héten keresztül erre fókuszálni és erre figyelni, egy hatalmas ajándék és hatalmas áldás, azt gondolom, hogy erre van lehetőségünk és van időnk így együtt, közösségben ezt megtapasztalni.
Én Máté Timi vagyok, szerintem engem mindenki ismer, ugye mindenki nálam jelentkezett. Mi is sok éve járunk ide a kisfiammal, aki most nincs itt, mert érettségizett a múlt héten. És most a kisfiam, aki 189 centi, igen. És köszönöm szépen a sok imádságot, jó magas pontszámmal várjuk az eredményhirdetést, reméljük egyetemista lesz ősztől ez a pici gyermek, aki most megérdemelt jutalmát tölti Horvátországban egy nyaraláson. És én az uglói gyülekezetből vagyok, és szeretném ártani Zsóka néni üdvözletét. Csütörtökön valószínűleg ki fog tudni jönni. Ő most az Iker unokáit várja, a lánya másodikán fog ütemezett császárral szülni. És a négy unoka így egy kicsit mások lesz, de egy napra ki fog jönni Zsóka néni is, és hozni fogja az unokákat is. Nekem viszont most nagyon-nagyon szörnyű hetem van a munkahelyi körülmények miatt, úgyhogy el kell ma mennem, és csütörtökön fogok tudni visszajönni, csütörtök pénteken fogok most itt lenni a testvérekkel. Sajnos, eddig nagyon szerettem volna, mert ez nekem is egy nagyon nagy feltöltődés egész hétre, de most egy olyan integráció van a cégnél, ami miatt sajnos el kell mennem. Köszönöm szépen!
Szeretett testvérek, erős Árami Istenünk, én Bittó Viktória vagyok, és az előttem elhangzott pár bemutatkozóból mindenkinek egy kis gondolatát, hogy magamra öltve tudnék bemutatkozni. Zsuzsáékhoz kapcsolódóan közel 30. éve vagyok jelen ezen a csodálatos csendes héten, és valóban, ahogy Tamás is elmondta, mindent az egész családunkban, az életünket, a nyaralásunkat, mindent eköré a hét köré szervezünk, mert lételemem, hogy itt legyek. Egyszerűen ebből táplálkozom, ebből élek, és nem tudom elképzelni az életem, hogy ne legyek itt. Én gyermekmunkás szolgálatot vállaltam még 15-16 éves koromtól kezdve itt. Még a Zsuzsáék gyermekeivel is szolgáltunk együtt, közel nem is tudom, 50 gyerekkel, azt hiszem a kezdetén. Ez egy csodálatos hét, ezt nem is tudom elmondani, akik most vannak először, hogy mi mindent kaptam itt az elmúlt évek során, és nem is tudom elképzelni az életem, hogy ne legyek itt. És a további bemutatkozások kapcsán én is elmondhatom, hogy hát én egy református gyülekezet tagja vagyok, de olyan nagy kegyelem az, hogy az Isten családjában nincs ilyen, hogy balra reformátusok, jobbra evangélikusok, hanem én azt gondolom, hogy egy Istenünk van, akinek a családjába tartozom én is. Mi is éveken keresztül 4 generációval érkeztünk, a nagymamámmal, az édesanyámmal, és azt követően a gyermekeimmel. Édesanyámék már az Úrnál vannak, ők nem tudnak itt lenni. A kislányomat pedig tegnap előtt kikísértük a repülőtérre, és egy hónapra külföldre ment nyelvet tanulni, úgyhogy most ő sincs itt. Legnagyobb bánatára, a nagy sírások közepette engedtük el ezt a hetet, de nem tudtuk másképp szervezni. És az én legnagyobb fájdalmamra pedig én, aki úgy készültem, hogy lelkesen és erre lendülettel egy picit impulzívabban szoktam megélni ezt a hetet, a reggeli éneklésnek én ezt lehet tapasztalni. Én kaptam ma egy telefont, és engem a munkahelyemre visszaszólítottak, és az összes szabadságomat visszavonták erre a hétre vonatkozóan, úgyhogy én a mai napot tudom itt tölteni. Nem tudom, hogy miért engedtetnek meg ilyen dolgok, de az elmúlt években édesanyám betegsége kapcsán megtanultam megköszönni a nehezeket is. Ezeket sem véletlen kapjuk. Én ezt most nehézségnek élem meg, de valamiért megengedtetett, és azt is megtanultam, hogy mindig adjunk hálát azért, amiért egy napban érdemes felkelni. És ha most mindannyian itt állnátok, ahol én, és ugyanezt a gyönyörű gyülekezetet látnátok, akkor tényleg elmondhatom, hogy csordultig van a szívem hálával, és köszönöm az összepillantásokat, a kedvenc énekemet, hogy találkozni jöttem veletek és az Úrral, és nagyon szeretem azt, hogy mindenkivel összepillantok, és mindenkit megölelhetek, és nagyon sokat kaptam már most, pedig még nem indult el a hét. És lehetőségeimhez képest, ha tudom, akkor el fogok jönni még a héten, de én is azt kívánom, mint amit Bence is, Ádám is, és a többiek is elmondtak, hogy mindenki épüljön és gazdagodjon, ugyanúgy egymásban a testvérek, és ugyanúgy az Úrban. Ez egy csodálatos környezet, ahol lehetünk, és itt, ahogy most is lehet hallani, semmit nem lehet hallani, itt el lehet csendesedni. És én ezt a csendet, az Úrral való kapcsolatot és ennek az elmélyítését kívánom mindenkinek, a sok áldással és ajándékkal együtt. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor én maradtam a végére, Fule Jenikő vagyok, a Philadelphia Evangélikus Gyülekezetnek a lelkésze, Nyírtelek Kisvárda görög szállás, ami a városokat jelenti. Korábban Kecskeméti gyülekezetben szolgáltam, azt megelőzően pedig a Pest-Szentlőrinci gyülekezetben, és Isten sok évvel ezelőtt, amikor még Irénke néni férje Józsi bácsi és az ő társa Pintér Tibor bácsi vezették ezt a hetet, Isten akkor hozott be engem ebbe a hétbe szolgálóként, és végtelenül hálás vagyok Istennek mindazért, amit ezen keresztül, akár csak az én életemben is, és azoknak az életében elvégzett, akik ezen a héten megfordulnak. És valóban az az ige, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez egy nagyon-nagyon fontos ige. Az útmutatóban erre a hétre kaptuk kijelölt igeként. A hétnek a témája pedig az, hogy békesség néktek. Hiszen az került a szívünkre, amikor hát majdnem egy évvel ezelőtt elkezdtük tervezni ezt a hetet és tusakodni a hétért, akkor nagyon korán megkaptuk Istentől azt, hogy a békesség a téma, amivel foglalkozni kell. Hiszen annyi békétlenség van. Békétlenség van bennünk, békétlenség van körülöttünk, békétlenség van az emberi kapcsolatainkban, békétlenség van gyülekezetekben, békétlenek vagyunk sokszor az Istennel, és tele van az életünk ilyen nyomorúságokkal, rabságokkal, megkötözöttségekkel, és szükségünk van arra, hogy itt egy héten keresztül az Isten igéjének fényében kapjunk olyan üzeneteket, tanításokat, Isten bele tudjon nagyon mélyen kiáltani a szívünkbe, hogy át tudjon rendezni dolgokat, hogy szabadulásokat tudjon hozni, úgyhogy ez a reménységünk, hogy én magam is átéltem Isten kegyelméből 15 évesen a megtérést, ahol Ézsaiás 53 volt az igém. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Én magam is tudom, hogy mit jelent az, hogy békesség csak az Úrnál lehet, és ezt csak ő tudja kimunkálni, és nagyon szeretnénk a szolgáló testvérekkel együtt, akár jelen tudnak lenni testben, lélekben itt a héten, akár a háttérből dolgoznak és szolgálnak felénk, de nagyon szeretnénk, hogy a kedves testvéreknek ebben a békességben lehessen része. És így csendesedjünk el egy imádságra. Drága Urunk, itt vagyunk most előtted. Itt vagyunk előtted, különböző emberek vagyunk, különböző élethelyzetekből jöttünk, különböző az életkorunk is, de egy dologban közösek vagyunk. Az életünk nélküled semmit nem ér. Az életünk nélküled tele van nyomorúságokkal, terhekkel, rabságokkal, bűnökkel, és nagyon nagy szükségünk van rád. És Urunk, abban is egyek vagyunk, hogy ha már átéltük a megtérést, és már ismerünk téged, és már járunk ilyen hetekre, akkor is az életünkben nagyon sokszor a békesség helyét átveszi a békétlenség. És küszködünk, és tusakodunk, és keressük a válaszokat. Urunk, te látod, hogy ki milyen szívvel érkezett most meg erre a hétre. Te tudod, hogy kinek mi az igazán nagy terhe most ezen a héten. És te tudod azt, hogy kinek mire van szüksége. És hogy az, amire szüksége van, az hogyan juthat el a szívéhez. Drága Uram, arra kérlek téged, hogy söpörj végig, Pilis Csabán. Söpörj végig ezen a bételen. A te szent lelkeddel érintsd meg a mi szívünket. Mondd el nekünk azt, ami fontos. Vigyél el minket oda az Úr Jézus keresztjéhez. És ott, hogy legyen gyógyulás,
Legyen megújulás, legyen talpraállás, szabadulás, kinek mire van éppen most szüksége. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindent megteszel a mi megmentésünkért. Kérünk, Urunk, ezzel a hittel és bizalommal, hogy cselekedj bennünk, közöttünk és általunk. Amen. Köszönöm szépen. És akkor énekelünk most egy éneket, és utána egy kis ismerkedős játékkal készültem. A testvéreket sajnos most nem tudom arra megkérni, hogy mindenki mondja el külön a nevét, erre majd kisebb csoportokban lesz lehetőség, hanem egy kis játékkal készülünk. A gyerekeket még erre marasztalom, a Jézus életem erőm békém, azt énekeljük el, és az ének utána kis játék következik, és utána fogjuk majd a gyerekeket elengedni. Most arra kérek mindenkit, hogy álljon fel, és egy kört kellene alkotnunk a szélén a sátornak. Egy pillanat, mielőtt elindulunk, hogy mi alapján alkotjuk a kört, mert ezt majd többször újra fogjuk gondolni, ezt a kört. Az első, amit szeretnék kérni, hogy innen indítva, ezen a részen álljanak azok, akik már nagyon sokszor voltak itt Pilis Csabán valamilyen lelki héten, nem feltétlen a mi hetünkön, hanem egyáltalán Pilis Csabán lelki héten nagyon sokszor, arra felé azok, akik kevesebb szer, de azért úgy érzik, hogy azért úgy voltak, és itt ezen a részén legyenek azok, akik talán most vannak először itt ezen a helyen. Tehát lássunk egy ilyen kör. Aki nagyon sokszor az ezen az oldalon, aki most először, az azon a végén. Lehet, hogy nem lesz teljesen egész a kör, mert nagyon csomósodni fognak a testvérek egyik vagy másik helyen, de nézzük. Hát mondjuk egy 10-15-ször, az jelenti a sokat minimum, de inkább több. Igen. Hát aki azt mondta, hogy 30-szor, hát az biztos, hogy erre a részére van sorolva. Aha. A 7 az mondjuk oda középre, igen. Na. Ha? Oh. Nagyon jó. Tehát akkor itt vannak, nézzünk körül, hogy lássuk egymást. Mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogyha itt vagyunk egy héten keresztül egy közösség tagjaiként, lehet hallani, ugye, amit mondok? Tehát, hogy ismerjük meg egy kicsit egymást, abból a szempontból is, hogy kik azok, akik már régi motorosok, úgymond, tehát nagyon tudják, hogy egy lelki héten hogy mennek a dolgok, mert ők akkor valószínűleg már előrébb járnak, és tudnak segíteni azoknak, akik még hátrébb vannak. Illetve azt is lássuk, hogy ki az, aki még nagyon új ebben a műfajban, mert akkor lehet, hogy jobban oda kell figyelni rá, hogy tudjuk tanácsolni és segíteni. Jó? Ti először vagytok itt, Pilis Csabán?
Először.
Azt a négy olyanunk van, aki először van itt, Pilis Csabán. Jó. Tessék? Hát reméljük, hogy nem utoljára. Isten hozott benneteket. De akkor megtapsoljuk a többieket is ezek után, nem? Mert akkor mindenkinek járat az, aki megérkezett. Na most, annyiban finomítom a dolgot, hogy azok álljanak itt, akik ezen a csendes héten, amit még Győri Józsi bácsiék kezdtek el szervezni, meg aztán mi vettünk át, Olivérrel, meg a mostani szolgáló csapattal, aki ezen a csendes héten nagyon sokszor volt itt, az legyen itt, és abba az irányba, aki most először, Pilis Csabán az nyilván a csendes hetünkön is, de lehet, hogy átrendeződik a rend, mert nem biztos, hogy mindenki ezen a héten volt. Aha, már is, igen. Igen, Erikáik, ti ezen a héten először, szuper. Aha. Hú, azta! Milyen jó itt az átrendeződésnél az öleléseket is megtalálni, ugye? Testvérek, nézzünk csak körül, hogy átrendeződött a csapat, mert ebből mit szűrünk le? Pilis Csaba Istennek egy áldott eszköze, egy olyan hely, ahol sokféle hitmélyítő alkalmat szerveznek, ami nyitott mindenki számára. De milyen jó az, hogy vannak közösségek, akik minden évben találkoznak, és egyfajta, mert nem azt mondom, hogy úgy gyülekezet, mert nem helyettesíti az otthoni gyülekezetet, de valahol az, hogy évről évre visszajövünk és találkozunk egymással, vagy egy év kimarad és újra találkozunk, tudjuk egymást hordozni, érdeklődni a másikról, ebben óriási erő van. És milyen jó látni, hogy itt vannak a megint az öreg motorosok, tehát akik már régóta itt vannak, és itt vannak azok, egészen sokan, akik erre a hétre most először kapták a hívást. Hadd kérdezzem meg, akik most először vannak, honnan szereztek tudomást a hétről?
Anyukától.
Anyától?
Megosztottan a Facebookon.
Facebookon, nagyon jó.
Mind az evangélikus életből.
Evangélikus életből, szuper.
Facebookról.
Dóriéktól. Gyülekezetből. Gyülekezetből hívogatta a Lucfalva, ugye? Igen. Igen, jó.
Zuglói
gyülekezetből.
És gyülekezetből.
Téged is a gyülekezetből. Igen, itt mindenki szólt, Erika, te nem mondtad. Tőlem, igen. Apóca, te is tőlem, igen. Igen, van ez így. Ugye a családok szóba kerültek meg, a személyes. Na, megint mondok egy üzenetet ebből, hogy... Mennyi kesergést hallok én, hogy jaj, mert mi hiába hívogatunk embereket, meg hiába teszünk bizonyságot, mert úgy sincs értelme, mert úgy sem mozdul senki. Hát ez nem igaz. Mert hogyha mi hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy úgy sincs értelme továbbadni a jó hírt, meg hívogatni embereket olyan helyekre, ahol hirdetik az evangéliumot, akkor nyilván nem fognak tudni elindulni emberek. De milyen jó az, hogy különböző csatornákon személyes megszólítottság, vagy az egyéb modern lehetőségek a gyülekezeten belül hangzik a hívás, és aki szíven találva érzi magát, megszólítottnak érzi magát, az elindulhat. Az az imádságunk és az a reménységünk, hogy mindenki, aki meghallotta és a hívást és eljött ide, az úgy menjen majd haza, hogy tudja, hogy na miért kellett nekem most erre a hétre megérkezni. Jó! Akkor mondok még egy kérést, vagy kérdést, hogy azt próbáljuk meg megjeleníteni, hogy próbáljuk meg a magunk hitéletét, Istennel való kapcsolatát megfogalmazni, hogy hogy érezzük a nagyon szoros most az Istennel való kapcsolatunk, tehát hogy élő hitünk van, elevenen éljük meg a mindennapokban a hitünket, vagy most azt érezzük, vagy egyáltalán azt érezzük, hogy mi még úgy az Istenhez nem tudtunk igazán közel kerülni. Ez most egy nagyon személyes kérdés, és nem csinálunk róla semmilyen felvételt vagy képet, tehát senki ne így vegye, de szeretném kérni a testvéreket ennek a megjelenítésére, hogy hogy érezzük az életünket most, hogy éljük meg, mennyire vagyunk szorosan az Úrral, vagy mennyire nem igazán, vagy még egyáltalán nem sikerült úgy igazán azt, amiről már annyit hallottunk sokaktól lelkes bizonyságtételekben, de mi még ezt nem ismerjük, hogy ha lehet kérni, akkor, ha valaki úgy érzi, hogy nagyon nem akar ebben nyilatkozni, akkor üljön le, nem erőszakoskodok, de ha lehet, akkor jelenítsük meg ezt is, hogy kezdjük, tehát hogy ezen a részen, aki azt érzi, hogy most nagyon ott van az Úrral való kapcsolata, és ezen a részen meg, aki úgy érzi, hogy most nem igazán. Változásra lenne szükségem ebben. Nézzük ezt meg? Aha. Tessék? Ez egy nagy kérdés. Egy nagyon nehéz kérdés. Na jó, de testvérek, nem azért jöttünk ide, hogy itt mosolyogjunk, meg bólogassunk, hanem az, hogy nehéz kérdésekbe belemenjünk, és tartsunk önvizsgálatot. Aha. Van átrendeződés megint, van, aki nem mozdult, van, aki megy egyik vagy másik irányba. Megint azt mondom, hogy itt vagyunk egy lelki héten. Itt vagyunk egy lelki héten, és nem mindenki jelzi azt, hogy én úgy, ahogy van, toppon vagyok. Van, aki azt jelzi, hogy nem vagyok toppon annyira az Istennel való kapcsolatomban. Ha ez igaz, akkor a legjobb helyen van a testvér, mert hol máshol tudnak ezen segíteni, mint olyan helyen, ahol intenzíven ez a téma, hogy Isten igéje szól, és imádkoznak testvérek, és az énekek szólnak, és nagyon sok minden előkerül. Az a reménységünk, hogy akik most egy kicsit ennek a hiányát érezték a hétvégére, azt fogják tudni megfogalmazni, hogy van változás az életemben ezen a téren. És az is, hogy aki meg itt ezen az oldalon nagyon elő van, az nem csúszik vissza, hanem marad itt és erősödik. Jó, és akkor még egy utolsó kérdésem lenne, az pedig a békesség témával kapcsolatban. Hogy ugye a békesség a témánk. Ezen a részen álljanak azok, akik azt érzik, hogy nekem most minden szempontból megvan a békesség, teljesen. Ide meg az, aki azt mondja, hogy egyáltalán nincs meg a békesség, és ott közte meg a szó-szó. Akinek egyáltalán nincs meg annak ide, akinek olyan, hát valamennyire az meg oda abban a részbe hátra. Igen.
Akinek ilyen is,
olyan is, annak arra a részre. Aha. Na hát. Átrendeződtünk megint. Itt kirobbant ez az eddig erősnek tűnő csapat. Ami azért, testvérek, nagyon érdekes. Mert itt eddig azok a testvérek álltak, akik azt fogalmazták meg, hogy úgy érzik, hogy az Istennel való kapcsolatuk nagyon szoros. De lehet, hogy akkor azért a békesség akkor sincs meg az emberbe, hogyha egyébként meg azt éli meg, hogy de én az Úrban vagyok. Mi lehet ennek az oka? Na ezt, jó lenne ezt a kérdést kikutatni a héten, hogy vajon mi lehet ennek az oka? Meg aztán van olyan, aki eddig itt állt, és most teljesen átment a másik oldalra, ahol ez a szinte egyáltalán nincs meg, vagy ez a nem nagyon. Mi lehet ennek az oka? Azt hiszem, nem véletlenül vagyunk itt. Nem nálunk van a válasz minden kérdésre, de hisszük azt, hogy Isten ki tudja jelenteni nekünk a válaszokat, és ezt fogjuk együtt kutatni. Köszönöm szépen a testvéreknek, foglaljunk helyet, a gyerekeket elengedjük, és énekelünk egy éneket, amivel hangolódunk a bevezető előadásra. Megkérdezni, hogy testvéreknél van jegyzett füzet és toll? Akinél van, az vegye elő, legyen szíves. Akinél nincs, annak adok egy darab cetlit, meg elvileg hoztak ide egy dobozt az előbb a Vikiék. Na szóval, én most egy ráhangoló előadással készültem, de igazából olyan előadással, hogy szeretném a testvéreket egy közös gondolkodásra hívni. Összeállítottam kvíz kérdéseket, minden kérdésre 4 lehetséges válasz közül kellene kiválasztani, amit szerintünk a helyes válasz. Nem tudom, mennyire lehet elolvasni onnan hátulról, lehet jól olvasni, vagy azért jó, ha felolvasom? Jó, felolvasom, akkor Bence, kérlek, hogy ülj ide, légy szíves, és akkor majd lapozzál, úgy én akkor itt a mikrofonba olvasom. Tehát egyszer végig megyünk az összes dián, mondom a kérdést, és annyit kell csak leírni így egymás alá, elfelejtettem végül beszámozni a diákat, de egymás alá, hogy A, B, C vagy D, így egymás alá. Ha valamelyiket nem tudjuk, akkor egy vonalat húzzunk oda, hogy tudjuk, hogy ott csúszik egyet a válaszadásunk, jó? Tehát ugye az a témája ennek a hétnek, hogy békesség. Hát akkor kezdjük azzal, hogy mi a békesség. A, fegyveres konfliktus lezárása. B, zavaró körülmények hiánya. C, nyugalmi állapot. D, Istennel való helyes kapcsolaton alakuló lelki állapot. Amelyik szerintünk a helyes, az szerint A, B, C vagy D betűt írjunk le.
Csak egy válasz le.
Hát csak egy, igen. Összetett a kérdés, tudom. Igen, de most csak egy. Maradjunk abban. Ha nem tudjuk, akkor húzzunk ki egy vonalat, hogy akkor egyet kihagytunk. Lapozzunk egyet? Második kérdés. Hányszor szerepel a Bibliában a békesség szó? Kevesebb, mint 100-szor, akkor A. 100-200 között, akkor B. 200-300 között C. vagy 300-nál is többször, akkor D. Hányszor szerepel Bibliában a békesség szó? Tessék? Sokszor, az igen. De hogy ez a sok, ez mennyi? Ez... Elkérhetjük a szomszédtól a tollat akkor. Na, mehetünk a következőre. Hol szerepel először a héber sálom? Azt jelenti, ugye héberül a békessége. A héber sálom szó a Bibliában. A. 1 Mózes 3-ban a bűnesetnél, amikor az ember elvesztette a békességet. Vagy B. 1 Mózes 15-ben, amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Vagy C. 1 Mózes 29-ben, amikor Jákob érdeklődik a kútnál arról, hogy mi van Lábánnal, az ő nagybátyjával. Vagy pedig D. 2 Mózes 20-ban a 10 parancsolatnál. Hol szerepel vajon az a szó, a shalom, amit általában békességnek szoktunk fordítani? Legelőször a Bibliában. Jó, következő. Melyik proféta említi legtöbbször a békességet a könyvében? Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel vagy Dániel? A, B, C, D. Ilyen sorrendben. Vajon melyik könyvben lehet legtöbbször? Ha nem tudjuk, és tippelni se tudunk, akkor húzzunk egy vonalat, hogy lássuk, hogy azt kihagytuk, azt a kérdést. Túl vagyunk már az érettségiken, úgyhogy senkit nem fogok leosztályozni, ettől nem kell félni. Egyébként, ha még tartana, akkor nagyon-nagyon szigorúan mennénk, de így akkor most már mindegy, mert véget ért a tanés. A viccet félretéve nem az a lényeg, hogy, hanem az, hogy mélyüljünk el benne. Jó, következő. Melyik város nevének a jelentése az, hogy a béke városa? Jeruzsálem, Betlehem, Jerikó vagy Bétel? Jeruzsálem A, Betlehem B, Jerikó C és Bétel D. Melyik lehet a béke városa? Következő. Melyik magyar névnek a jelentése az, hogy béke? Ida, Irén, Ilka vagy Imola? Találóan. Tehát Ida A, Irén B, Ilka C, Imola D. Melyik név, női név jelenti magyar név, az, hogy béke? Melyik nem név az alábbiak közül? Tehát négy szó van itt, ebből három létező magyar női név, egy viszont nem. Vajon melyik nem név? A béke, a fénysugár, a remény vagy a hajnalcsillag? Ha van olyan név, hogy béke, akkor ne az karikál, vagy ne az átírjuk. Ha van olyan, hogy fénysugár, akkor ne a bét. Ha van olyan, hogy remény, akkor ne a cét. Ha van olyan, hogy hajnalcsillag, akkor ne a dét. Ez az arc.
Nehéz
egyébként, igen. De érdekes egyébként, hogy tehát ebből három tényleg létező név. Egyiknél föl is írtam, hogy mikor van a név, a többinél már nem írogattam föl, de ezek tényleg három létező magyar név. Na, megyünk tovább. Kiről szól ez a mondat? Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. A. Ábrahámról, az Úr szolgájáról. B. A felkent királyról, Dávidról. C. Az Úr szenvedő szolgájáról, és D. Pál apostolról. Egyébként ezt mondtam is a bemutatkozásomban. Következő dia. Hogy köszöntötte a feltámadás után Jézus a tanítványait? A. Kegyelem néktek és békesség. B. Békességetek növekedjék. C. Menjetek el békességgel. És D. Békesség néktek. Ezek is mind létező igei mondatok, csak melyik a feltámadt Jézusnak a mondata? Mivel kapcsolatban ír Pál a békesség evangéliuma készségének hirdetéséről? A. Ez a megtérés következménye. B. Szükség a világ állapota láttán. C. Apostoli alkalmasságnak a vizsgálata. És D. Az Isten fegyverzetének felöltözése. Tehát amikor Pál arról ír valahol, hogy a békesség evangéliuma készségének hirdetése, akkor ezt a megtéréssel kapcsolatban mondja, a világ állapotával kapcsolatban mondja, az apostoli alkalmassággal kapcsolatban mondja, vagy az Isten fegyverzetével kapcsolatban mondja. A szolgálók közül, akik most itt bemutatkoztak, ki az, aki gyakran szokta idézni ezt a mondatot? A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké, ámen. Ha Gábor, akkor A. Ha Ádám, akkor B. Ha én, akkor C. Ha a Bence, akkor D. Hallottuk már itt ezen a héten is, hát aki most van először, azt tippelje be. Ugye a békesség Istene úgy kezdődött, tehát úgy kapcsolódik ez az áldó ige ide hozzánk. Következő két dián lesz néhány mondat, amit idézek, mindegyikben szó van a békességről. Azt kellene leírni a papírra, hogy ki mondta kinek ezt a mondatot. Az első mondat, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ki mondta ezt kinek? Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Na, a második. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ki mondta kinek?
Angyal.
Írjuk le! Hát mind a háromra kell válasz. Hát az elején könnyű dolgunk volt, mert csak A, B, C vagy D-t kellett leírni. Most meg leírjuk azt, hogy akkor ki mondta kinek. Igen, ezzel így járjuk körbe a témát. Mert ugye annyira nagy ez a téma, tehát én ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy ha most itt mindenre úgy nem lehet, egy egész hét kevés arra, hogy mélyére ássunk a témának, hanem egy picit ilyen körbejárjuk sok szempontból. Ha tudjuk a nevét, akkor igen. Tehát ki mondta, kinek mondta. Nyilván rengeteg mondatot idézhettem volna, én most próbáltam néhány ilyen különböző helyzetben elhangzott mondatot, ami békességgel kapcsolatos, kiemelni. Na, tehát akkor második volt a dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A harmadik, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Na, nézzük a következőt. Még van kettő ebből a ki mondta kinek. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed előtt. Szemed elől. Ez a négyes. Ki mondta kinek? Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. És az ötödik, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ki mondta kinek? Írjuk le, adom, mindenki gondolkodjon.
Mondom, hogy konfirmációs.
Jó.
Tessék.
No, ez az öt volt a ki mondta kinek, és akkor van még egy kis összeállításom, ahol meg a hiányzó szavakat kellene beírni. A következő dián van néhány mondat. Mi az a hiányzó szó? Fordítsa felé az Úr, és adjon neked békességet. Fordítsa felé az Úr, és adjon neked békességet. A hű, mi az a szó, ami hiányzik? Itt egy szó hiányzik. Akkor a második, ebből két-két szó hiányzik. Jobb egy darab ott, ahol békesség lakik, mintha van tele a ház, de veszekednek benne. Jobb egy darab ott, ahol békesség lakik, mintha van tele a ház, de veszekednek benne. Két-két szó hiányzik, mondat elejéből, meg a végéből. Harmadik, mert egy születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, Tehát az elejéről egy szó hiányzik, a végéről meg kettő. Ez ugye egy elég ismert ige. Na és akkor még egy dián vannak ilyen hiányzó szavak. A negyedik. Egy szó hiányzik az elejéről, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Az ötös, itt is egy szó hiányzik, mert Isten nem a, hanem a békességnek Istene. Mert Isten nem a, hanem a békességnek Istene. És a hatodik mondat, ebből is kettő szó hiányzik, a pedig, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, vagy más fordítás szerint az utolsó szót úgy is szoktuk mondani, hogy mértékletesség. Mi az a két szó, ami a mondat elejéről hiányzik? A pedig, szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, szelídség, mértékletesség. No, és akkor azt hiszem, ez volt az utolsó díja. Nézzük csak meg. Jó, akkor visszamehetünk az elejére. Mert úgy szeretném akkor átbeszélni a megoldásokat, hogy egy-két dolgot még szeretnék fűzni hozzá, tényleg azzal a bevezetővel, hogy a teljesség igénye nélkül. Tehát nem tudom az egész témát teljes alapjaiban előhozni, hanem az, hogy indulunk most innen ehhez a héthez. Ugye az volt az első kérdés, hogy mi a békesség? Ugye az, hogy a fegyveres konfliktus lezárása, ez egy nagyon rövid zárlatos megoldás lenne. Egyébként nagyon sokan ezt szokták erre mondani, mert azt hiszik, hogy ha nincs háborúskodás, akkor béke van. De attól, hogy nem lőnek, attól még egyáltalán nem biztos, hogy béke van. Mert lehet, hogy szavakkal lőnek, és olyan feszültség van, hogy harapni lehet a levegőt, tehát biztos, hogy nem az áll. Vagy a zavaró körülmények hiánya. Nagyon sokan egyébként erre voksolnának. Ugye van az a vers, elhoztam magammal, de most nem akarom fölolvasni, biztos ismerik a testvérek, hogy megkérték a festőt arra, hogy fesse meg a békességet. Ismerjük ezt a verset? Nem? Akkor fölolvasom. Jó, annyira nem ismer, akkor fölolvasom, mindegy, egy percet pluszban még rászánunk. Ség Gusztáv egyébként a versnek a szerzője. A békesség az a címe. Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. Feladat egyszerűnek látszott, sőt nyomban neki is látott. Rajzolt tengert széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa mind lusta álomba merült, s a kép összegyűrve a szemétre került. Nem békesség volt a papíron. hanem szélcsend és unalom. Aztán újabb rajzba kezdett. Egy szundító öreg bácsit festett. De békességet nem ábrázolt ez sem. Neki állt hát, hogy tovább keressem. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyájat. A papírkosár lassan tele lett, és közben be is esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közelgett, az ég rengett, a festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélben sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárták az eget, a ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot. Festő nem tudta, tovább hogyan legyen. Isten kérte hát, hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, és ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség. Uram, te megmutattad békességedet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen bármi nyugtalan, ha szívünkben az Isten békessége van. Ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá, békéssé tesz. Az ő békessége tökéletes, minden félelemtől mentes. Szóval erről szól a vers. És azért kerestem elő, mert én számtalanszor belefutottam abba, hogy amikor békességről beszélgetek valakivel, akkor az illető úgy fogalmazza meg a definícióját a békességnek, hogy a békesség az a zavaró körülményeknek a hiányát jelenti. Ha a körülményeim tökéletesek, kvázi a mennyországba élek, akkor lesz majd békességem. De ha fránya emberek vannak körülöttem, és mindenféle nehézség adódik, hát akkor lehetetlen békességbe lenni. Pedig a valódi békesség az nem ezt jelenti. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy majd nekem akkor lesz békességem, ha minden tökéletes lesz körülöttem a körülményeimben, akkor az lesheti itt ebben a földi életben a békességet. Mert ez nem ettől függ. És akkor ott a C-válasz, nagyon sokan ezt mondják erre. Igazából a világ ezt mondja erre, hogy hát a békesség az egy nyugalmi állapot. Hát amikor úgy nyugi van, rendben vagyunk, hát igen. De valójában az se békesség. Az nyugalom lehet, de nem békesség. Mert a békesség ennél sokkal többet jelent. És ezt én így fogalmaztam meg, és nyilván erről majd jó lenne a csoportokba beszélgetni, hogy próbáljuk meg megfogalmazni, hogy akkor valójában hogyan tudjuk definiálni a békességet. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy ez Istennel való helyes kapcsolaton alapuló lelkiállapot. Tehát az én válaszom erre a D. Nem mondom azt, hogy ez a helyes válasz, de az én válaszom erre a kérdésre a D. Mert én azt gondolom, hogy akkor találom meg a békességet, hogyha az én lelkiállapotom, a hozzáállásom a dolgokhoz, a zavaró körülményekhez, meg a nem zavarókhoz, meg mindenhez, abból fakad, hogy én szoros kapcsolatban vagyok az Úrral. És akkor ő tud engem tanácsolni, és eligazítani, és ad egy olyan belső határozottságot, helyemen létet, tehát hogy, és az nem azt jelenti, hogy én minden kérdésre tudom a választ, és mindenhez úgy állok hozzá, hogy halleluja, mindent megköszönök, minden szörnyűséget, meg nehézséget, de tehát én lehet, hogy mélyen vagyok, meg sírok, meg küszködök dolgokkal, de attól függetlenül még lehet békességem. Mert ott van bennem az a bizonyosság, hogy az Úrral való kapcsolatomból az fakad, hogy én a helyemen vagyok. Az Isten kezében vagyok. Hogy ő azt az egész katyvaszt esetleg, ami körülöttem van, látja, kézben tartja, tudja kezelni. És ha úgy alakul, akkor nekem is meg fogja mutatni, hogy mit kezdjek vele. Számomra a békesség az tulajdonképpen ezt jelenti. Ezt a fajta belső lelki állapotot, amit az Istennel való helyes kapcsolat nélkül nem lehet megtalálni. Nyugalmi állapotba lehet jutni, de igazi békességet találni másként nem lehet. Csak így. Szóval ez az első kérdésre az én válaszom. Testvérek meg gondolják tovább, hogy hogyan válaszoltak, vagy esetleg formálódik-e még a válaszuk, és ezt mindenképpen jó lenne, ha majd a csoportos beszélgetésekben elővennénk. Egyébként rákerestem, hogy milyen definíciók vannak, még visszatérve ehhez a kérdéshez, hogy mi a békesség. Ilyeneket találtam. Jelenti ez ugye a világnak a válasza. Békés állapotot, az emberek zavartalan békés együttélését, nyugalmas állapotot, ellenségeskedéstől, viszálytól, zavargásoktól mentes életet, ellenségeskedés nélküli életet, a népek egymás közötti viszály nélküli viszonyát, a problémás ügyek tárgyalások útján való megoldását, nyugodt kedélyállapotot, megnyugtató csendességet, ami az embernek a sajátja, és ami gyógyítóan hat a hétköznapi életvitel során felzaklatott életre. Ezek a világunk a válaszai. És sokszor ránk is...
Sztereotípiák.
Abszolút sztereotípiák. Ebben nincs ott az Isten. Ebben az van, hogy én hogy tudom jól érezni magam, és megszabadulni minden zavaró tényezőtől. Pedig a valódi békesség az nem ettől függ. Mert a békesség, és majd mindjárt kitérek erre részletesen, de hogy itt ennél a résznél annyit hadd emeljek ki, hogy a békesség az Isten ajándéka. Tehát abból, hogy az Istennel való helyes kapcsolatból fakadó lelki állapot, abból az következik, hogy nem én szerzem meg magamnak a békességet, nem én tanulom ki a módszerét annak, hogy kell ezt csinálni, hanem én az Istenhez megyek, azon tájékozódom, hogy az Isten az ő egyszülött fián keresztül mit csinál, mit cselekszik, mit jelent ki, és azon keresztül az Isten adja nekem ajándékba ezt a lelki állapotot, amit békességnek is nevezhetek. Na, a következő. Erre kíváncsi vagyok, mit írtak a testvérek. Hányszor szerepel a Bibliában a békesség szó? Tegye fel a kezét az, aki szerint kevesebb, mint 100-szor, tehát átírt. Senki. Úgy gondoljuk, hogy ez akkor egy elég meghatározó lehet. Ki az, aki B-t írt, hogy 100 és 200 között? Egy. Aha. Ki az, aki szerint C, 200-300 között? Na, ez már több. Ki az, aki szerint D, több mint 300-szor? Aha. Az elsőre senki nem jelentkezett, a másodikra egy jelentkező volt, a harmadikra voltak azért néhány, jó néhányan, de a legtöbben a negyedikre szavaztak. A negyedik a helyes válasz. Több mint 300-szor. Most úgy, tehát nyilván, ha a magyar Bibliába beírom azt a szót, hogy békesség, az nem feltétlenül adja ki nekem, és akkor még nem beszéltünk a megbékélés, meg a békéltetés, meg, tehát hogy az ilyen ehhez a témakörhöz kapcsolódó szavakhoz csak a békességet, szóval nem teljesen mérvadó, ha csak a magyar Bibliába beírjuk a békességet, úgyhogy én azt néztem meg, hogy a héber Bibliának a szava a shalom, és a görög Bibliának a szava az eiréné, az egyik részben meg a másik részben hányszor szerepel, és azt találtam, hogy a shalom az Ószövetségben 221, ha jól számoltam, van egy ilyen kis könyvecske, amiben föl vannak sorolva ezek az igék, ott egyesével számogattam, lehet, hogy egy-kettőt tévedtem, de bőven 200 fölött van az Ószövetségben a shalom, és az új szövetségben meg 88 az eiréné. Tehát, hogy összesen több mint 300, ha jól adtam össze, akkor 309, és ez csak a shalom és az eiréné, ami szerepel. Ami mit mond? hogy egy nagyon központi fogalom a Bibliában a békesség szó. Na és akkor nézzük meg ezt a két szót külön-külön. Először a shalom. Mit jelent a shalom? Rendkívül gazdag jelentéstartalma van, és az az érdekes, hogy a Bibliában, és ezért mondtam, hogy ne a magyar Bibliának a keresőjét írjuk be, mert a Bibliában 25 különböző szóval lehet lefordítani. Tehát nem csak békességgel fordítják, hanem vannak más fordítások is, majd mindjárt mondok erre példát, de az alapjelentése ennek, és tulajdonképpen, ha itt megállunk egy pillanatra, akkor azért nem véletlenül, hogy a világ mibe gondolkodik békességgyanánt, ugyanis az alapjelentése a shalomnak az egzisztenciális értelemben vett jólét, boldogság, boldogulás az egyén és a közösség vonatkozásában. Tehát az alapjelentése a héber shalom szónak, amit békességgel fordítunk, az tartalmazza a rendezett körülményeket is. Istennel való kapcsolatból fakadóan rendeződnek a körülmények, de tartalmazza azt, amikor helyreállnak körülöttünk a dolgok. És hogy ez a rendezés, ez ember-ember között, Isten és ember között, és Isten és az ő népe közötti viszonylatban használatos. Tehát nagyon sok ilyen idézet van az Ószövetségben. És nem csak a háborúság hiányát jelenti, hanem kölcsönös egyetértést, egymás iránti jó szándékot, a héber szótár ezt mondja róla. És a héber szótár is kiemeli azt, hogy nem az ember szerzi meg magának, hanem az Isten ajándéka. És például van az az ige a Bírák könyvében, a 6. fejezetben, amikor Gedeonnak megjelenik az Úr angyala, és ő aztán ott elhívást kap, és oltárt épít az Úrnak. Ott szerepel például az, hogy az Úr a békesség. Tehát megint visszajutunk oda, hogy békességet az élő Isten nélkül keresni nem lehet. Mert az Úr maga a békesség, és ezért ő tudja ezt az embernek megadni. És ami még nagyon érdekes a héber shalom szóval kapcsolatban, hogy ez egy köszönés. Tehát a zsidók úgy köszönnek egymásnak, hogy shalom, békesség néked, béke veled, régen a bibliai időkben is, és a mai időkben is. Mert hogy köszönésként, köszöntésként, és ugyanakkor áldáskérésként is, nagyon sokszor előkerül, hogy békességet kíván a távozónak, annak, akitől az ember búcsút vesz. Tehát érkezéskor és távozáskor békességet fogalmaz meg az ember. És ugye az jutott eszembe, csak egy zárójeles kitérő megjegyzés, főleg amikor külföldiekkel találkozunk, akkor úgy nagyon elénk kerül az, hogy a magyar nyelvnek milyen szép a megfogalmazása a köszöntésben. Most nem a hello-ra meg a szia-ra gondolok, hanem arra, amikor azt mondjuk, hogy Isten hozott. Lehet, hogy nagyon sokan ezt csak ilyen odavetett mondatként mondják, de valójában milyen mély jelentése van, hogy ez Isten hozott. Téged ide. Az Isten hozott el. Nem véletlenül vagy itt. Annak köszönhető az, hogy megérkezhettél, hogy nyitott lehetsz, hogy itt vagy, hogy az Isten elhozott téged ide. Tehát, hogy nekünk a magyarban is van ilyen, hogy a köszönésben micsoda üzenet van a hébereknél is, ez a shalom, békességgel köszöntik a másikat. Aztán a görög megfelelője az eiréné, ugyanennek a szónak. Ugye itt is kiírtam itt magamnak, ha valakit érdekel, akkor utána szívesen, most nem akarok ezer ige helyet felsorolni. Az egyik, amiben előkerült többször, hogy a háború ellentéte az eiréné, de aztán jelenti azt is, hogy az emberek közötti egyetértés, amikor kifejeződik, jelenti a messiási üdv ígéreteknek a beteljesedését. Ugye a messiás, az Isten fia, akit elküld az Isten, hogy helyreállítsa azt, ami elromlott, És zsidókban ott volt a nagy várakozás, hogy eljön a messiás, és mit fog csinálni? Kizavarja a rómaiakat, és itt olyan földi királyságot alapít, hogy hajtsa. És ezt várták Jézustól, és Jézus meg mit mondott? Hogy én a lelkeket akarom megszabadítani. Mert fújhatjuk az egész körülményeket, lehet itt olyan földi paradicsomot csinálni, meg erős országot, ha a lelkek romokban vannak, és zűrzavar van a lelkekben, és az Istennel való kapcsolatuk nincs rendben, ha azt hiszik, hogy az ő teljesítményükön múlik minden, és minden az ő kezükben van, és nem látják azt, hogy mindenben az Isten kegyelmére vannak rászorulva, akkor fújhatják a körülményeknek a rendezését. Tehát ugye nagyon sokszor, még amikor Jézus is úgy köszönti a tanítványait, békesség néktek, meg beszél a békességről, hogy az én békességemet adom nektek, és nem úgy, ahogy a világ adja, akkor erről beszél, hogy ne a külsőségekben várjátok ezt, hanem belül a szívetekben, a lelketekben, hogy az Istennel rendben legyetek. És ugye ide tartozik az is, hogy az Isten királyi uralma tulajdonképpen már megjelent, és hogyha valakinek ez a megadatik, ez az ajándék, hogy ott van az Isten békessége a szívében, akkor ez azt jelenti, hogy elkezd terjedni benne az életében az Isten országa, az Isten királyi uralma, de ennek a teljes kibontakozása még várat magára. És akkor szeretnék ide egy zárójeles megjegyzést tenni, egy zsákutcát, amire van is egyébként egy kifejezés, irenizmusnak mondják, tehát ez az Eirénéből származik ez a szó. Ez irenizmus az azt jelenti, amikor megalkuvás történik a béke érdekében. Tehát nem valódi békesség születik meg különböző felek között, hanem úgy mondják azt, hogy megvan a békesség köztünk, hogy valójában kompromisszumokat kötnek, de nincs meg igazából, hanem hamis alapon mondják ki azt, ami egyébként meg nem igaz. És mi ennek az oka? Hát egyrészt a félelem, hogy az ember nem mer ragaszkodni az igazsághoz, hanem inkább feladja az igazsághoz, csak csináljunk úgy, mintha békességben lennénk egymással. Vagy a másik az anyagi javak, veszteség fog érni, ha én nagyon ragaszkodom ehhez vagy ahhoz, és inkább föladom, és legyen békesség közöttünk, de az valójában nem békesség. Vagy a protekció megszerzésének a vágya, hízelkedés, sok minden oka lehet. De az, és ezt azért hoztam elő, mert látom azt, hogy mekkora károkat tud okozni emberek életében, amikor valaki ilyen békességet hirdet, vagy ilyen békességről kezd el beszélni, amikor a egyik vagy másik fél az úgynevezett legyünk békességben egymással kedvéért letér az igazság útjáról, és megegyezik a hamis, közösnek vélt véleményben. És mi a probléma ezzel? Ha nem valódi, akkor ott előbb-utóbb azzal a kérdéssel foglalkozni kell. De hogyha ezt úgy csináltunk, mintha, és ez majd később fog előjönni, akkor mindig rosszabbul járunk. Mert akkor az olyan, mint a seb, a gennyes seb, amit nem hagyunk, hogy kitisztuljon, gyűlik, és amikor már ennek Gábor a szakértője, te szoktad hozni az orvosi példákat, én nem értek annyira hozzá, de hogy sokkal rosszabb elodázni a megoldást, és ez minden téren így van, mint az, hogy becsületesen esetleg beismerni, hogy itt most ezzel nem tudunk mit kezdeni. Szóval ez nagyon fontos, hogy a békesség témában is ez előkerülhet. És ehhez is nekem, amikor itt erre a hétre készültünk, nagyon sokszor elém került az az ige, például Jeremiás könyvében a 6. fejezet 14. versében is le van írva, hogy népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Hamis proféták. Tehát amikor Isten küldi a profétáit, az igazi profétákat a néphez, Hány ilyen tragédia van Isten népének az életében, amikor a proféták, az Isten emberei azt mondják a népnek, amit hallani akarnak. Nem azt, amire szükségük van, meg amit az Isten mond, hanem amit hallani akarnak. És egy megterhelt, békétlenséggel küszködő népnek, ha jönnek a hamis proféták, és elkezdik hirdetni, hogy azt mondja az Úr, hogy békesség van közel-távol, akkor azzal nagyon sokat ártanak. Nagyon-nagyon sokat ártanak. Mert elvágják a lehetőségét annak, hogy az a nép végre megálljon, bűnbánatot tartson, oda menjen az élő Isten elé, és rendezze az életét, és kezdje keresni, hogy ja, lehet, hogy a békétlenségnek az az oka, hogy nem vagyok rendben az Istennel. De hát, ha azt mondják, hogy rendben vagyunk, hát minden hiper-szuper, hát akkor ki fog elmenni önvizsgálatot tartani? Mennyire tragikus az, ha mai világban valaki az életében küzdködik, nyomorog, háborog dolgokkal, és drága hívő testvérek oda mennek, megveregetik a vállukat, hogy jaj, hát semmi baj nincsen, meg minden rendben van, meg minden rendben lesz, úgyis már mindjárt megvan a megoldás, nem kell ezzel foglalkozni. De kell. Bűnt követek el az ellen az ember ellen, akit elringatok a hamis biztonság érzetében. Ha nincs meg valójában a békesség az életében. A béke nagy, de nem a legnagyobb érték. Az igazság az, ami szabaddá teszi az embert. És ugye az út, az igazság és az élet, az kicsoda? Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, a világ megváltója. Na, következő dia. Hol szerepel a héber shalom szó először a Bibliában? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Ki az, aki az át írta be, hogy a bűnesetnél? Biztos arra gondoltatok, hogy azért, mert ide vezethető vissza a törés. Egyébként ebből a szempontból ez igaz lenne, de maga a shalom szó egyébként ebben a történetben nem szerepel. Ki az, aki a bét jelölte be? Itt szerepel. Isten szövetséget köt Ábrahámmal 1 Mózes 15:15-ben, amikor azt mondja, hogy utódai jövevények lesznek egy olyan országban, ami nem az övék, de te békességgel térsz meg őseidhez. Tehát kijelentést ad Isten Ábrahámnak a jövőről. Ugye Ábrahámnak még csak ígérete van az Istentől arra, hogy nagy néppé teszi őt, mert gyermeket fog neki adni, és áldás lesz sokak számára. Még nem született meg ez a gyermek. Szövetséget köt Isten Ábrahámmal, amikor megerősíti az ígéretet, és akkor beszél arról is, hogy lesz majd az egyiptomi szolgaság, sok minden lesz majd ezelőtt a nép előtt, amivel szembe kell néznie, de te békességgel térsz meg őseidhez. Egyébként az 1 Mózes 29.6-ban is benne van. Vannak olyan magyarázatok, amik úgy kezelik, hogy ott szerepel először, de én utána rájöttem erre, hogy de hát az 1 Mózes 15-ben is ott van. Ez amikor Jákob mondja Kútnál, hogy mi van lábánnal. Nagyon érdekes, ha megnézzük, hogy mi szerepel a mi fordításunk szerint, ott nem szerepel a békesség kifejezés, a sálom igen, és azt úgy fordítják nekünk, hogy jól van-e lábán. Tehát a jól létét kérdezi a shalom, úgy amblok, jól van-e. És ugye a 10 parancsolatban úgy konkrétan a szó nincs benne, de nyilván az Istennel való szövetség, az Istennel való kapcsolatnak a következménye a békesség, de nem konkrétan a 10 parancsolathoz kötődik. Na, a következő dia, melyik proféta említi legtöbbször a békességet? Ki az, aki az ára gondol Ézsaiásra? Ki az, aki a B-re Jeremiásra? Ki az, aki a C-re Ezékielre? Ki az, aki a D-re Dánielre? Aha, tehát az A és a B között ment a vacillálás. Egyébként, ha jól számoltam, és tényleg megtaláltam mindent, akkor elég szoros a kettő. Én három különbség, vagy hárommal Jeremiás nyert szerintem, de nagyon szoros volt. Azért gondolunk egyébként Ézsaiásra, mert Ézsaiásnál vannak azok a nagyon meghatározó békességes igék, főleg a messiással kapcsolatban. Tehát falsúlyát tekintve Ézsaiás egy nagyon fontos könyv a békességgel kapcsolatban, de Jeremiásnál is nagyon sokszor ott van, és egy néhányal többször. Mondom, ha jól számoltam, akkor a Shalom szó talán hárommal szerepel többször Jeremiásnál. Következő dia, melyik város nevének a jelentése a béke városa? Ugye Jeruzsálem a béke városa. Milyen döbbenetes az, hogy milyen békétlenség van most is, mindig. Jeruzsálemben pedig a béke városa az Isten szemében. Mi vezet oda, hogy nem képes a béke városa megélni azt, hogy mi vagyunk a béke városa? Nem lehet, hogy a gyökerek visszamennek oda, hogy valami nincs rendben? Ott az Úr Jézus befogadásával, meg egyebekkel? Betlehem egyébként azt jelenti, hogy a kenyérháza, Jerikó az, hogy a pálmák városa, Bétel meg az, hogy a menny kapuja. Tehát mindegyik olyan, aminek van jelentése, de a békevárosa az a Jeruzsálem. Melyik magyar névnek a jelentése a béke? Hát Irénke néni, igen. Ugye nemrég volt a névnapja, szeretettel köszöntjük Irénke nénit. Irénke nénit egyébként úgy ismerünk, mint aki békességet sugároz. Tehát, hogy nem véletlenül kapta ezt a nevet. Határozottnak határozott. Ha az igazságot megkapja, akkor abból nem enged, de olyan szeliden és békés módon teszi ezt, hogy azt hiszem, hogy tanulhatunk Irénke nénitől. Na és akkor a következő, melyik nem név? A nem név az a fénysugár, a B. B. Olyan nincs olyan név. Béke az van. Június 5-én van a névnap, béke, női név, azt jelenti, hogy béke, azt írt a neveknek a magyarázata, és június 5-e a névnapja, remény, olyan név is van, azt nem írtam, hogy mikor ünnepel, meg hajnalcsillag is van egyébként. Következő dia. Kiről szól? Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ugye a C a helyes válasz, Ézsaiás 53, az Úr szenvedő szolgája. Ugye ha elolvassuk Ézsaiás 53-at, akkor egyszerűen nem tudja az ember megrendülés nélkül végigolvasni azt a fejezetet. Mert végigolvasom, és látom magam előtt a passió történetét Jézusnak. Minden egyes elemét. Ahogy ott a szenvedésről van szó, ahogy áldozattá válik, ahol néma bárány, ahogy sokak vétkét vállalta magára, egyszerűen megdöbbentő, ahogy sok száz évvel passió történet előtt gyakorlatilag leírja a passió történetet, az Úr szenvedő szolgáját, a messiás Jézus Krisztus, az Isten, itt Ézsaiás próféta szavain keresztül. És ugye a békesség, tehát ezért emeltem ki ezt a mondatot. Senkinek nem lesz békessége, aki nem adja át az életét Jézus Krisztusnak. Aki nem a Golgotai keresztnél keresi a békességet. Senkinek nem lesz. Lehet próbálkozni, lehet mindenféle módszereket, keresgélni, kipróbálni, ilyen-olyan tanácsokat. Lehet, hogy egy kicsit úgy tűnik, mintha segítene, de valódi békességet csak az Úr szenvedő szolgájánál lehet találni, mert ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Igen, és akkor hogyan köszöntötte a feltámadás után Jézus a tanítványait? Ugye békesség néktek, a D a helyes válasz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Ez honnan van? Ez nem. Ez az apostoli áldás, ugye a szószéken szoktuk hallani, hát ez az apostoli levelekből van. Ez a békességetek növekedjék, erre figyeltem még föl, ezt Nabukodonozor király mondja, ugye Dániel könyvében, amikor Dánielt az oroszlánok vermébe vetik, és kijön onnan, és a király teljesen elámul ezen, hogy hát az Úr az Isten, az élő Isten, és kiküldi a parancsot a tartományokba, hogy ismerjék el igazi Istennek Dániel Istenét, akkor ezzel kezdi az iratot, amit kiküld Dániel könyve szerint, hogy békességetek növekedjék. Nekem azért nagyon megdöbbentő volt, hogy ilyen összefüggésbe szerepel, hogy felismeri ez a pogány király, hogy ki az élő Isten, és azt mondja, hogy ezt mindenkinek el kell mondani, és azt mondja, hogy hát akkor ez a békességgel együtt jár. Isten felismerése, megismerése nélkül nincs miről beszélni békesség témában. Aztán a következő, mivel kapcsolatban írt Pál a békesség evangéliuma készségének a hirdetéséről, ez ugye az Isten fegyverzetének a felöltözése, valamelyik évben ez pont a délelőtti alkalmakon alaposan át is beszéltük. A békesség evangéliuma készségének a hirdetése. Legyen ott bennem a készség arra, hogy a Krisztus evangéliumát továbbadjam, és a Krisztus evangéliuma az, hogy ő megbékéltette magával a világot, és ránk bízta a békéltetésnek a szolgálatát. Vagy ószövetségi ígére, ha gondolok, milyen kedves annak a lába, aki jön a hegyeken, és békességet hirdet, és örömhírt hoz. Békesség evangéliuma készségének a hirdetése legyen, a hirdetésének a készsége legyen ott nagyon előttünk, és vegyük nagyon komolyan. Na és akkor a Gábor, az, akitől én legalábbis nagyon sokszor hallottam, ugye Gábor, te is az átírtad be. Tehát ezt a lőrinci oltár kép, amikor elkészült, akkor sok évvel ezelőtt, akkor utána Gábor lelkész nagyon sokszor ezzel az áldással bocsátott el a testvéreket, és itt ezen a csendes héten is, akik megfordultak, sokszor hallották tőle ezt az áldó ígét. Elmondod, Gábor?
Lőrinci oltárképnek a két oldalában fölírva. Az egyik oldala az a krisztológiai oldal, Krisztus, az Isten mit tett értünk, a békesség Istene. A másik oldal pedig az ekléziológia, az emberi oldal, hogy mit vár tőlünk, hogyan valósul meg ez a békesség. Tehát a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a nyilván pásztorát, ezt tette Isten. A másik oldal, a 21. vers, tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére, munkálja bennünk azt, ami kedves előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Hadd jegyezzem itt meg, hogy a békesség az Istentől van, Isten lénye, és ugyanez nekünk csak felöltözésre lehetséges, tehát ugye az Isten fegyverzeténél körül övezzük magunkat a békességgel. Mi nekünk nem lényegünk a békesség, de fölölthetjük magunkat, ölthetjük.
Igen, köszönjük.
Én azért írtam, mert mondom, ő a legrégebbi lelkész, ő hirdetett legtöbb igét, csak ő mondhatta.
Ez is egy jó ér. Ez is egy jó, tényleg őtőle hallottuk ezt sokszor. Igen, az ő szívére ezt nagyon oda helyezte Isten, tehát én ezt így... Bence és Ádám még olyan fiatalok, ezt mondják itt a testvérek. No, tényleg Gábor
szülő.
Na, és akkor van még a két...
Kegyelem és békesség hittek, minden Isten tiszteletet.
Az mindegy, igen. Igen. De azt minden lelkész mondja, tehát azt nem tettem föl azt a kérdést. No, és akkor a két utolsó dián pedig akkor a kimondta kinek meg a hiányzó szavak, tehát néhány idézet, ezzel szeretném majd zárni ezt a blokkot. Ezt gyorsan mondom, akkor kimondta kinek. Menj el békességgel, Izrael Istenet, teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Sámuel első könyvében van, Éli főpap mondja Annának. Ugye Anna szíve háborog, mert nincs gyermeke, és az egész életének az értelme abban a korban egy nő értéktelen, gyermek nélkül. És akkor Anna nem lát más megoldást, mint az Istenre bízza a kérését, és azt mondja, hogy ha nekem gyermeket adsz, én a te szolgálatodra ajánlom fel ezt a gyermeket. És békességre lel azzal, hogy az Isten kezébe tette a leendő gyermekének a létét, hogy lesz-e vagy nem, az az Isten dolga. És békességgel és örömmel megy haza. Tehát mit mondok? Akkor kapja meg a békességet, amikor még nem tudja az, hogy egyébként meg fog-e születni a gyerek. Meg fogalma sincs arról, hogy majd megszületik Sámuel, és utána ő még kap más gyermekeket is az Istentől. Erről semmit nem tud. De a békességet megkapja, mert az Isten kezébe tette a hiányát és a fájdalmát. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Betlehemi éjszakában megszületett az üdvözítő, angyalok hirdetik a pásztoroknak. A legnagyobb hír, hogy megszületett a megváltó, az üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Akiben dicsőség az Istennek, békesség és jó akarat pedig az embernek. Milyen fontos, hogy ma is, pláne aki keresi a békességet, ne felejts el, hogy a dicsőséget is meg kell adni az Istennek. Dicsőség az Istennek, és békesség az embernek, Jézus Krisztus által. Harmadik, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Az Úr Jézus mondja a vérfolyásos asszonynak, aki nem is lehetne ott Jézus mellett, mert olyan a baja, hogy nem mehetne emberek közé, ki van taszítva, templomba sem mehet, zsinagógába sem mehet, mert nem mehetne emberek közé, és azt mondja, hogy nekem Jézusra van szükségem, mert rajtam senki más nem tud segíteni. És nem mer oda menni nyíltan, nem mer beszélni, csak megérinti Jézust, csak a ruháját megérintem és meggyógyulom, mert hiszi azt, hogy Jézusnak erre hatalma van, és átéli ezt és megkapja a gyógyulást, de Jézus ezt nem hagyja szó nélkül, hanem azt mondja neki, hogy szabadultál, gyógyultál, menj el békességgel. Negyedik, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed előtt. Jézus mondja Jeruzsálemnek, amikor úton van a kereszt felé, néhány lépésre van már attól, hogy elfogják, ott van Jeruzsálemben, nézi a várost, és sír Jeruzsálem felett. És azt mondja, hogy itt volt a lehetőség. Jeruzsálem a béke városa, átélhetted volna a békességet. Mert itt a megváltó. De nem kellett a békesség. Nem kellett a megváltó, így nem lesz meg a békesség. Elmulasztottad a lehetőséget. Most miért emeltem ki ezt az igét? Azért, mert vannak az életben kairoszok, megfelelő idők, amikor az Isten minden lehetőséget megad arra, hogy te átéld azt az ajándékot, amit ő elkészített számodra. A bűnbocsánatot, a békességet, az üdvösséget. De ha nem fogadod el abban a pillanatban, amikor ez elő van készítve számodra, nem biztos, hogy lesz következő alkalom. Lehet, hogy az Isten kegyelmes, és ad még több lehetőséget, de nem biztos. Itt Jeruzsálem felett, amikor sír Jézus, akkor ezt fogalmazza meg, hogy bárcsak felismerted volna, hogy itt volt a lehetőség, de most már késő. Egyébként zárójeles megjegyzés, ugye az idefelé vezető úton találkozik, ugye Jeruzsálem előtti város Jerikó, amikor Jerikón keresztül jön a vakkoldussal, Bartimeussal, aki ott kiabál utána, hiába próbálják elhallgattatni, csak kiabál, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, és Jézus oda megy hozzá, mit kívánsz, mit tegyek veled, Uram, hogy lássak. És azt mondja Jézus, hogy láss. Ha az a Bartimeus azt a lehetőséget ott elszalasztja, nem lett volna több lehetősége, mert Jézus Jerikóból bement Jeruzsálembe, ott Jeruzsálemben a Golgotán, a keresztnél a földi útja véget ért. Az volt Bartimeus számára a békesség pillanata, az új életnek a pillanata, a gyógyulásnak a pillanata. És ő felismerte azt a pillanatot, és nem szalasztotta el. Lehet, hogy valakinek közülünk ez a hét, ez a pillanat, amit az Isten készít. Döntés mindenkinek szabadságában áll. Elfogadja vagy elutasítja. Én abban bízom, hogy ha tényleg van közöttünk ilyen, akinek ez itt egy ilyen kairosz, akkor ne szalassza el, mert nem tudom, hogy lesz-e utána másik. Az ötödik mondat, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ezt Jézus mondja a tanítványainak. Amikor az utolsó beszédeit mondja, a János evangéliumában ott több fejezeten keresztül nagyon sok mindenről beszél, a Szentlélekről is, arról, hogy ő az út, az igazság és az élet, arról, hogy a békességet, az igazi békességet ő tudja megadni, arról, hogy maradjanak ő benne is, hogy gyümölcstermő legyen az életük, nagyon sok mindenről beszél, mielőtt elfogják, és elmegy a keresztre. Az utolsók között van, amiről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy az én békességemet nektek adom. És amit én nektek adok, az én békességem, az nem olyan, mint a világé. Nem fegyvernyugvást jelent, nem kompromisszumos, kicsikart békességet jelent, hanem valódi békességet, ami az Istennel való rendezett kapcsolatból fakad. Az, hogy megbékéltél az Istennel, mert az Isten megbékélt veled, és nem nézi a te bűneidet, azért, mert a te megváltód Jézus Krisztus kifizetett minden adósságot, érted és helyetted. Ez az igazi békességnek az alapja. Ezt ígéri meg Jézus az övéinek. És akkor a hiányzó szavak, a hat mondat, az első jól ismert, az áróni áldásból van, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Minden Isten tiszteletet ezzel a mondattal zárunk. Nekem nagyon megrendítő élmény, amikor lelkészként ott állok a gyülekezettel szemben, és látom az arcokat. És ahogy elhangoznak ezek a mondatok, és látom, hogy mit végez el abban a lélekben, abban a szívben, az az ige, ami elhangzik áldó igeként. És látom azt, hogy ki az, akinek most a leginkább szüksége van arra, hogy adjon neked békességet. Ez van, amikor egy gyászoló, van, amikor egy összetört életű ember, van, amikor egy kérdésekkel küszködő, útkereső ember, sokszor nagyon különböző. De látszik, hogy meglátszik az arcom, hogy ott a szívben, itt most ez a békesség valahogy beletalált. Vagy azért, mert vágyik rá, és bízik benne, hogy hamarosan megkapja, vagy pedig azt tükrözi, hogy megvan. Végre megvan. Jó helyen vagyok az Isten helyen. Második mondat. Jobb egy darab száraz kenyér ott, ahol békesség lakik, mintha zsíros falatokkal van tele a ház, de veszekednek benne. Hány olyan család van, ahol mindenkinek mindene megvan. Anyagilag, javakban, körülményekben, minden megvan, de nincs békesség. Nincs békesség a családtagok között. És hányszor látjuk azt, hogy sokkal szerényebb körülmények között élnek emberek, mint emezek, de ott van a szívükben a békesség. Azon tájékozódnak, amit Istentől fogadnak el. És ezzel nem azt mondom, hogy dicsőítsük a szegénységet, vagy a szerényebb körülményeket, ez nem erről szól. Hanem arról szól, hogy a békesség az nem függ a körülményektől. Hanem egyedül attól, hogy az Istennel való kapcsolatból fakadóan megkaptam el ezt az Istentől. Mert egy gyermek születik nekünk. Fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Messiási profécia. Ézsaiás könyvében olvasható. Amikor kijelentést ad Isten, több száz évvel azelőtt, hogy Jézus megszületett volna erre a földi világra, akkor az egyik jellemzője, amiről beszél vele kapcsolatban, hogy ő a békesség fejedelme. Megint visszajutottunk oda. Hol lehet megtalálni az igazi békességet? Jézusnál. Mert ez nála megvan. És ő tudja ezt odaadni az ember számára. Aztán a boldog mondásokból van a következő mondat. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak nevezhetnek. Ugye az a szó, ami itt szerepel, a görög szó, az jelenti azt is, hogy boldog, és jelenti azt is, hogy áldott. Boldog az, aki az Isten békességén munkálkodik. Aki átélte azt, hogy megbékéltem az Istennel, és rám bízta az Isten a békéltetés szolgálatát. És munkálkodok azon, hogy legyen békesség a környezetemben. Nem álságos, hanem valódi. Olyan, amikor a környezetemben élők megismerik a békesség fejedelmét, a messiást, az Isten fiát. Aztán a következő mondat a páli levelekből van, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Másik fordítás azt hiszem úgy mondja, hogy a széthúzásnak. Tehát nem az űrzavarnak, vagy a széthúzásnak az Istene, hanem a békességnek az Istene. Ha valahol, mondjuk gyülekezetben széthúzás van, zűrzavar, káosz van, akkor valami nagyon nem stimmel. Mert az az Isten, aki a békesség Istene, azzal ez nem fér össze. Akkor lehet, hogy elmondják azt, hogy mi, mit tudom én, evangélikusok vagyunk, vagy Isten népe vagyunk, de ott van az az Isten. Nem biztos. Az egy jelzés arra, hogy valami nem stimmel az Istennel való kapcsolatban. Az űrzavar, a békétlenség ennek egyfajta indikátora. És az utolsó mondat. Na, mi volt ez a felsorolás? Szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, lélek gyümölcse, így van. A lélek gyümölcse pedig. Ez mind. És a békesség egy nagyon fontos eleme. Hogy ez a gyümölcs, amit az Isten szent lelke, ugye mit mondtunk, az Isten ajándéka, a békesség, és az Isten szent lelke az, aki kimunkálja a mi szívünkben a rendezést Istennel, és a rendezést a másik emberrel. Milyen jó, ha ezt megtapasztalhatjuk. Milyen jó, ha ezt átélhetjük. És ha meg nem, akkor mit lehet tenni? És tulajdonképpen ez nekem itt most a záró gondolatom. Kérni az Isten szent lelkét, hogy munkálkodjon, hogy söpörjön végig a szívünkön. De nem azon, hogy annak a másik galádnak a szívébe söpörjön bele a Szent Lélek, mert ő az oka mindennek, ami miatt békétlenség van, hanem hogy Isten Szent Lelke söpörjön végig rajtunk. Mert lehet, hogy az én szívemből is ki kell, hogy söpörjön valamit. Mert lehet, hogy nálam én is hunyó vagyok abban a történetben. Hányszor hisszük magunkat igaznak, és a másik tehet róla, erről, arról, amarról. Pedig azért, ha egy kapcsolat rendezetlen, az azért két emberen múlik sokszor. Isten szent lelkéért imádkozzunk, hogy végezzel azt, amit ő szükségesnek tart, hogy meglegyen a békesség. Végezzel benne is, meg bennem is, meg körülöttünk is. Ezt lehet kérni. Bátran lehet kérni. De egy dologgal nagyon vigyázzunk. Amikor imádkozunk bármiért, komolyan kell venni az engedelmességet. Olyan nincs, hogy én imádkozom, kérem az Istentől ezt vagy azt, és azzal a szívvel imádkozom, hogy hát majd ha tetszeni fog, amit az Isten erre reagál, akkor majd komolyan veszem, hát ha nem fog tetszeni, akkor majd imádkozom tovább valami másért. Mert nagyon sokszor itt bukik el egy csomó minden az életünkben. Hogy imádkozunk, és azt hiszük, hogy minden jó így az imádságunkkal, de nincs ott a szívünkben az, hogy én komolyan fogom venni, Istenem, azt, amit te utána ezzel a helyzettel kapcsolatban nekem meg akarsz mutatni, meg amire engem indítani akarsz. Szóval, ha valaki vágyik a békességre, mert most nincs meg neki, kérje az Isten szent lelkét, de ilyen alázattal kérje, hogy itt vagyok, Uram, és engedelmeskedem neked. Bármi is legyen az, ahogyan te ebben a helyzetben cselekedni akarsz. A testvérek, van még sok minden a jegyzetemen, de azt hiszem, hogy így, most így indításként elég volt ennyi. Nagyon sok felé kalandoztunk így a teljes Bibliának az összefüggésében. Forgassuk a szívünkben azokat a gondolatokat, amik elindultak most bennünk ennek alapján. Beszélgessünk erről a csoportokban is. Ha bármi olyan van, és ezt nagyon szeretném a lelkész testvéreknek a nevében is mondani, ha valakinek van az életében valami olyan pont, aminél azt érzi, hogy szükségem van segítségre, lelki gondozásra, lelki beszélgetésre, akkor bátran szólítsuk meg a jelenlévő lelki pásztorokat, vagy hívő testvéreket, hogy ne maradjunk magunkra ebben. De ugyanakkor azért legyen ott bennünk az is, hogy itt most nem az a feladata a lelki gondozóknak és a lelki pásztoroknak, hogy meghallgassák a panaszunkat, megerősítsenek abba, hogy jaj, de szerencsétlen vagy, és jaj, de sajnálunk, és nem tudom én, hanem lehet, hogy rá kell, hogy mutasson a lelki pásztor valamire, hogy testvérem, lehet, hogy te így érzed, de ott valahol van egy nagyon-nagyon rendezetlen pont az életedben, ami nagyon változtatni kell. És lehet keseregni, és ez igaz, hogy így érzed, de tehetsz róla, és valami nagyon fontos lépést meg kell lépni. Szóval így szeretném a testvéreknek a figyelmébe ajánlani a lelki gondozás lehetőségét, hogy mi nem azért kaptuk Istentől a megbízást arra, hogy simogassunk itt meg mindenkit, hogy aztán jobban érezze magát, és úgy menjen haza, hanem hogy úgy álljunk oda a testvérek mellé, hogyha Isten megadja azt a bölcsességet, hogy meglássuk azt, hogy mi a probléma, akkor azt merjük elmondani, hogy tényleg legyen hatható segítség ebből. És így hordozzuk imádságban ezeket a lelki beszélgetéseket is, ha valakit indít erre a helyzeten. És akkor csendesedjünk, most elimádkozzunk. Drága Uram, olyan megrendítő az, hogy mennyire tele van a Szentírás a békesség szavával, illetve olyan igékkel, amelyek kapcsolódnak a békességhez, és olyan történetekkel, amik arra mutatnak, hogy mennyire hiányzik az életünkből, és mennyi zavar és probléma van ezen a téren. Tulajdonképpen a te ígéd alapján megerősítést kaptunk abból, amit egyébként is itt az elején a játékban, hogy mennyi megterhelt élet van itt közöttünk is. Mennyi mindennel küszködünk, ami a békességnek a hiányát mutatja az életünkben. Urunk, szeretnénk szabadulni ebből a rabságból, és szeretnénk megtalálni a megoldást. Szeretnénk, hogy a kapcsolatunk veled valóban a megfelelő mederben legyen, hogy ebben előre tudjunk haladni, hogy megértsük azt, hogy mi a te szerinted való, ebben vagy abban a kérdésben. Urunk, kérünk téged, hogy söpörd végig szent lelkeddel rajtunk, mindenkin, minden szíven, és munkáld bennünk az engedelmességet, hogyha meglátjuk a kimozdulásnak, az előrelépésnek a hogyanját és miértjét, akkor azt szerint tudjunk cselekedni, ahogyan te elkészítetted számunkra. És köszönjük neked, Urunk, hogy ez az egész megoldás, szabadulás, ez mind a Golgotai kereszttől indul el. Hogy nem lehetne beszélni békességről, meg békességre vezető útról, ha nem állna a Golgotai kereszt. Ha nem folyt volna a te fiad drága szent vére. Mert akkor nem lenne bűnbocsánat. Akkor nem lenne megbékélés. Akkor nem lenne békéltetés szolgálata. Akkor nem lenne evangélium. De akkor nem lenne élet sem. Csak nyomor, bűn és halál. De áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy van. Mert a te szereteted és kegyelmed mindennél erősebb és mindennél nagyobb. És kérünk, Urunk, add, hogy át tudjuk venni, amire szükségünk van. Amen. Amen. És akkor énekeljük az záró énekünket, énekeskönyvi éneket választottunk. Lilla, téged kérünk akkor ide a hangszerhez. Nem tudom, hogy ezt mennyit szoktuk énekelni gyülekezetekben, ezt az éneket, de a dallamát az biztos, hogy ismerjük. Szentlélek égvilágja, békesség lelke vagy.